20 fok között van az országban a hőmérséklet, Budapesten 16-20 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, csak az Észak-Dunántúlon vannak helyenként fátyolfelhők. Országszerte sok napsütés várható, délután főként a Kisalföldön, illetve az északi középhegységben lehetnek elszórtan záporok, zivatarok. A szél ezek környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 29 és 34, késő este 21 és 26 fok között alakul.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balog Tamás.
5 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Június 9-e kedd van, 1953-ban ezen a napon John A. Kraft feltalálónak köszönhetően szabadalmat kapott egy speciális sajtgyártási eljárás, amely komoly hatással volt a világ tejiparára, sőt, hozzájárult a ma is kapható csomagolt, előkészített lágy sajtok elterjedéséhez. És mutatom már is, hogy mivel foglalkozunk a mai hajnaltáj első fél órájában. Ürge őröket keres a Bükki Nemzeti Park.
Régen kártevőként tartották számon, azonban már fokozottan védett állat lett, tehát több védettséget élvez, mert az állománya drasztikusan lecsökkent.
Hogy pontosan mit csinál egy ürge őr? Adásunkból az is kiderül. Aztán megkezdődött a levendula szület a Balatonnál.
Legelőször a francia levendulánk nyílik, és körülbelül egy 2-3 héttel később indul az angol, ami inkább ilyen halványabb, lila, szürkésebb színű.
A gyűjtés mellett persze a kultúra, a kikapcsolódás és a feltöltődés egyaránt szerepet kap, részletek majd fél hat előtt. Ha írnának nekünk, a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@ntva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella. A hangtárral kezdésként Ököritó fülpösre látogatunk, és elmerülünk a helyi ételek világában. Kis hazánk különböző tájain bőven találni jellegzetes ételeket, amelyek közül jó néhány már sajnos feledésbe merült. Ezeket a mai generáció talán nem is ismeri. Az egyik ilyen étek a görcsleves, amely egy szerény fogás, de mégis nagyon különleges.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a gasztronómia a bonyolult technológiáknál és a méregdrága alapanyagoknál kezdődik, pedig ha visszautazunk az időben és benézünk a régi paraszti konyhákba, egészen lenyűgöző dolgokat találhatunk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ökörító fülpösön egy olyan ősi étel nyomába eredünk, amely a tiszta egyszerűségével hódít. Ez a kötött tésztaleves, vagy ahogy a helyiek emlegetik, görcsleves. Nem kell hozzá más, csak ami a kertben a ház körül megterem. Erdei Istvánné, a helyi óvodában volt szakácsnő, ma már nyugdíjas, azt mondja, hogy bizony előfordult, hogy a menzán görcsleves volt a menü.
Csak az ritkábban görcsleves vagy kötött tésztaleves. Meggyújjuk a tésztát, és akkor kinyújtsuk, pirítunk hagymát, zsíron, és akkor abba teszünk fűszert, lekenjük, és ilyen gömöket csinálunk. Régen kinyújtottuk, mert nem volt még ilyen nyújtó, és akkor úgy háromszor megfordítottuk a zsíros tésztát, ráhajtottuk, és akkor úgy levágtuk, és akkor megkötöztük.
Miután a paprikás hagymás zsírral megkent tésztát ügyes mozdulatokkal csomóba kötötték, következett a leves alap elkészítése. A lényeg az volt, hogy semmi se vesszen kárba, így a tészta elkészítéséhez használt edény is fontos szerepet kap a folytatásban, no meg persze az aktuális kerti felhozatal.
A hagymás zsír az megmarad, azt feltesszük, teszünk rá vizet, és akkor azzal föl fel, és bele a tésztát. Valaki tesz bele zöldséget, valaki csak krumplit, zellert, kihogy, minden háznál másképpen adódik.
Ez az étel igazi túlélő. Átvészelt háborúkat, éhínségeket, és bár eredetileg a kemény mezei munka mellé készült laktató, olcsó fogásként, a hagyománya a mai napig él. Nem kell megvárni a búcsút vagy a nagy családi ünnepeket, hogy a fazékba kerüljön, még csak az sem szükséges, hogy látványosságként falunapon készüljön.
Itthon is megfőzzük, ha nem jön senki, akkor is egy ebédre.
Bár a hagyományos receptek megőrzése kulcsfontosságú, a praktikum a mai házi asszonyoktól sem idegen. Ha egyszer nekiáll az ember gyúrni és csomózni, érdemes előre dolgozni, hiszen a rohanós hétköznapokon aranyat ér a saját kezüleg készített félkészétel.
Én szoktam például megcsinálni, lefagyasztom, és akkor annyi gömöt veszek elő, amennyi kell, és akkor úgy a forró lébe beletesszük, és kész a leves.
Lisztes deszka, sercegőhagyma és a mozdulat, ahogy a tészta csík görcsbe rándul. Ennyi a titka ennek a szatmári csodának. Nem cifraság, hanem tiszta tradíció.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Ha állatvédelemről beszélünk, a társ állataink jutnak először eszünkbe, pedig a gazdasági haszonállatok jól létéről épp olyan fontos, morális szempontok miatt talán még fontosabb gondoskodni, legalább az életük során. A Magyar Juh és Kecske Tenyésztő Szövetség mintatelepeken mutatja be a tenyésztőknek, hogy mi mindent lehet megtenni azért, hogy a juhok egészségesen fejlődhessenek és élhessenek. A juhtartás állatvédelmi kérdéseiről Holló Mátyással, a szövetség elnökével, Benkő Andrea beszélgetett.
Azok az emberek, akik azt mondják, és gyakran hallom ezt, hogy a birka vagy a juh az egy igénytelen állat, vissza szoktam utasítani. Nagyon fontos az állatainak a közérzete, hogy milyen körülmények között tudjuk tartani, mert nem tudunk megfelelő termelést elvárni tőlük, ha rossz körülmények között tartjuk. Ugye az állatvédelem utóbbi időben nagyon nagy jelentőséggel bíró feladatkör, akiket ismerek juh és kecske tartó ágazatban. Én úgy gondolom, hogy a nagy többségükről el lehet mondani, hogy mindannyian állatvédők. Nagy segítség ehhez az utóbbi időben megjelent állatjóléti felhívások, pályázatok, amiben le van írva, hogy mik a jó gazda kötelességei. Elvégeztük a körömápolást, a nyírást, a féregtelenítést, biztosítottuk a takarmánykiegészítő sókat neki, ami ugye az állattartók körében a legnehezebb, hogy ezeket nem csak elvégezni kell, hanem dokumentálni is.
Mi az, amit még hozzá lehet tenni?
Az időjárási körülmények változnak, és az állattenyésztésnek ez egy sarkalatos kérdése lesz, hogy rossz időjárási körülmények között egy legértetésre alapozott állatfajnál tudjuk-e biztosítani az állatnak a minden napra szükséges takarmánymennyiség felvételét. Sajnos tavaly évben június végére úgy kiégtek a gyepeink, hogy a legtöbb helyen a térre betárolt takarmányból kellett az állatoknak pótolni. Ez lesz szerintem a legnehezebb feladat. A tartási körülmények azok nagyon-nagyon sok helyen változnak. Régen még a legtöbb juhodály hullámpalával volt fedett. Egyre gyakrabban látni, hogy nem csak egy lindablemezre cserélték le, hanem egy szendvicspanelre is. Régen a hidegtől kellett megvédeni az állatainkat, jelen pillanatban azt tapasztalom, hogy a hideg sokkal kisebb problémát jelent, mint a nyári nagy meleg. Igyekszünk példát mutatni. Szövetségen belül vannak a bemutató mintatelepek, ahol átlag feletti állatokkal való gondoskodás folyik. Hál' Istennek vannak új generációk, akik szeretnének állattartással foglalkozni. Őnekik meg kell mutatni azt is, hogy melyik fajtát milyen körülmények között illik tartani. Az idősebb juhtartó társaink azt mondják nagyon-nagyon sokan, hogy apám is így csinálta, nagyapám is így csinálta, de sajnos felgyorsult világunkban ez nem lesz elég. Biztos vagyok benne, hogy ha nincsen megfelelő szemléletváltás az ágazatban, mint állatjóléti, mint tartási technológia szempontból, akkor az ő gazdaságuknak nem lesz folytatása.
Mináróics Máté vagyok, Törterről, a Sebők családi gazdaságnak az egyik képviselője. Jelenleg 900 anyajuhunk van, plusz a szaporulat. Nagypapámtól, Sebők Mihálytól örököltük meg a család, és így visszük tovább.
Ön mi az, amit próbál az állataiért pluszként megtenni?
Nyilván az állatjólét nagyon nagy összefüggésben van a termeléssel. Például mi pont most csináltattunk szellőztető rendszert 2 istálunkba is, hogy a levegő minőség megfelelő legyen. Egyre jobban afelé megyünk, hogy minél jobban mellőzzük az antibiotikum használatot. Mi elkezdtünk a megelőzés a vakcinázásokkal foglalkozni, amivel ugye még jobban tudjuk csökkenteni ezt az antibiotikum használatot.
Azok, akik juhokkal foglalkoznak ma Magyarországon, rendelkeznek azzal a tudással, amelyek az állatok jól létéhez is hozzátartoznak?
Az a véleményem, hogyha valaki mondjuk hobbiból kezd el állatot tartani, ő mindent meg szeretne neki adni. Aki mondjuk éhezteti az állatait, nem nyírja meg, hallottam valakitől ezt, és ez annyira megmaradt bennem, hogy én ezt nem hívnám gazdának. A képzésekről, az oktatásról beszélünk, a mai világban ide is begyűrű megelőzik maga a technológia, és sajnos Magyarországon a juhtenyésztésben szerintem nagy probléma a tudásnak a hiánya, és ez nem megsértve senkit. Én a saját juhászaimtól nagyon sokat tanultam. Viszont olyan dolgok, amihez már kell olyan tudás, amit úgy mond a hodályban nem biztos, hogy meg lehet tanulni. Tehát nagyon fontos lenne továbbképezni magunkat. A unokaöcsém és én is már felsőfokú iskolába jártunk, nagy hasznát veszük ebben a változó világban.
Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 21 fokos a hajnal, még Grazban borult idő mellett 18 fokot mértek. Pozsony 17 fok, Kassa 15 fok, Kolozsvár 14 fok, Arad 15 fok, Újvidék 19 fok, Zágráb 18 fok, Ljubljana ugyancsak 18 fok, Csíkszereda derült idő mellett 9 fokos a hajnal. Pontosan 4:60, ez továbbra is a hajnal tájadása. A vajdasági magyar kanizsán már megjelentek a Tisza virágzás első jelei. Bár a hétvége elején tapasztalt eső és a hűvösebb idő egyelőre lassítja a folyamatot, a szakértők szerint már megkezdődött az előrajzás. A következő napokban egyre látványosabbá válhat a Tisza egyik legkülönlegesebb természeti jelensége, a kérészek rövid életű, ám lenyűgöző násztánca. A riporter Korom Sarolta.
A helyiek közül sokan évről évre figyelemmel kísérik a természeti csodát. Iván Álmos számára a tiszavirágzás nem csak látványosság, hanem családi hagyomány is.
Körülbelül minden évben szoktunk jönni a fáikkal, és nagyon szeretem, hát ez egy ilyen családi hagyomány már számunkra, és szerintem kanizsaiként ez magától érthetődik, hogy minden nyáron megnézzük, mivel itt Kanizsán a legnagyobb a tiszavirágzás.
Kivel jöttél megnézni, ma még ugye egy kis előrajzás várható itt?
Mohali barátommal, ő még sose nem látta, úgyhogy ő most fogja először meglátni.
Mi az, amit tudsz a tiszavirágzásról?
Azt tudom, hogy így júniusban látható, és tehát, hogy lerakják a tiszavirágok a petéket, és akkor az 3 év múlva fog kikelni.
A tömeges rajzásra azonban még várni kell. Az eső és a lehűlés ugyanis visszafoghatja a folyamatot. Sarnyai Csaba, magyar kanizsai hajós kapitány, aki évtizedek óta követi a kérészek násztáncát, elmondta, hogy a tiszavirágok megjelenését elsősorban a víz hőmérséklete és az időjárás alakulása befolyásolja. A több éven át a folyómeder iszapjában fejlődő lárvák számára a tartósan meleg, szélcsendes idő jelenti az ideális feltételeket a felszínre emelkedéshez.
Azért nagyon érzékenyek ezek a kis állatkák, rovarkák, és ilyenkor kicsit érzékenyebbek is visszaszoktak húzódni. Meglátjuk ma, mi lesz, gyönyörű szép előrajzása kezdődött pénteken, és akkor most várjuk a folytatást. Most már ugye mindig több és többnek kellene lenni. Az előrajzás mindig a későbbi órákban, tehát a 7 óra felé, fél hét után, és ahogy haladunk be a főrajzásban, mindig hamarabb fog kezdődni, 6:30. És látni fogjuk, minden nap többet fogunk már tudni.
Ugye mindig úgy szokott lenni, hogy 3 évig pihennek a tiszavirágok a Tisza iszapjában, tehát 3 évvel ezelőtt mekkora volt a tiszavirágzás idén, mekkora várható?
Igen, tiszavirág lárvák pontosan 3 évig fejlődnek a zajzatban. 3 évvel ezelőtt később kezdődött a tiszavirágzás, 20-án jöttek ki az elsők, fönt volt a víz, más volt a vízállás, visszahűlt, májusban sokkal több eső volt, mint most, és 20-án kezdődött, és elhúzódott egész a hónap végéig. Rengeteg volt, tehát azt mondom, hogy tényleg rengeteg volt, és ebből következik az is, hogy az idén is ilyen sokat, vagy még többet várunk.
Mi az optimális vízhőmérséklet a tiszavirágoknak?
Már 23 fokot megvárják, de 23 fokot már átlépte, de viszont nagyon lavírozik a hőmérséklet. Úgy értem, ezek a hidegebb éjszakák miatt, illetve az esőzések miatt.
Bár egyelőre még csak az előrajzást figyelhető meg, minden jel arra utal, hogy a következő napokban elérkezhet a tiszavirágzás csúcspontja. A Tiszapart ilyenkor különleges természeti színpaddá válik, ahol néhány órára több millió kérész tölti be küldetését. A látvány nem csak a helyieket, hanem a környékre érkező turistákat is évről évre a folyóhoz vonza.
Nem csak a növények különlegesek a Szarvasi Arborétumban, hanem a területén élő pávák is, amelyek a park címerállatai, és a látogatók nagy kedvenceinek számítanak. Egy angol kert típusú tájképi kertbe, amely romantikus hangulatú, különösen illenek ezek az impozáns megjelenésű madarak. Óriási a terület, így kényelmesen elférnek benne, és mivel már megszerették a kertet, tökéletesen érzik magukat. Közel 40 példány él itt, és most az év azon különleges szakaszában járunk, amikor a tojók már megjelentek a kis pávákkal. Horváth Szabolcs járt az arborétumban.
A Kölös partján elhelyezkedő Szarvasi arborétum az országban a legnagyobb és az egyik legszebb. Több mint 80 hektáros területet foglal magába, és már a világ szinte minden részéből találkozhatunk igazi különlegességekkel, növényritkaságokkal is, és ma már ritkaságok, növények őket gyönyörű szépen egészítik ki. Az arborétum címerállatai a valaha volt kastély, kertek, őrzői és díszmadarai. Kugyelláné Décsei Mónikához fordulok, aki a Szarvasi arborétum kommunikációs vezetője, a pávák mennyire fontos részt töltenek be a szarvasi arborétum életében?
Azt gondolom, hogy hozzátartozik az imázsunkhoz a pávák léte, itt léte, hiszen a látogatóink nagy része szereti, kíváncsi, és érdekesség, hogy ahogy besétálnak a látogatók a kertbe, a burkolt utakon, a pávák nem riadnak meg, hanem szinte mellettük vagy eléjük sétálnak. Így aztán igazán közeli kapcsolatba kerülhet a látogató ezzel a díszmadárral. Látványosak, és főképpen a kakasok látványosak, hiszen ilyenkor még egészben láthatjuk azt a dísztollat, azt a kiterjesztett hatalmas toll, koszorút vagy koronát, amelyet viselnek. Emellett, ahogy mondtam, érdekessége is a kertnek, hiszen ennek a 82 hektáros arborétumnak van egyfajta romantikus hangulata is, és ebben a romantikus hangulatban tökéletesen illeszkednek ezek a madarak.
És nem felejtjük el egyébként, hogy a látogatók sétáik során ezekkel a szelíd pávákkal akár együtt sétálhatnak és találkozhatnak is.
Így van, és vannak köztük, ugye nem ismerjük többségében a kék-zöld, gyönyörű színű pávakakasokat, de itt nálunk a szarvasi arborétumban barnák, tarkák, fehér-kék tarkákat is láthat a látogató. Mi több, két hófehér kakasunk is van, amelyek előszeretettel a kert központi részében sétálnak, vagy éppen felülnek a kerítésekre, és ilyenkor tökéletesen meg lehet szemlélni, figyelni közelről, akár a bóbitájukat a fejükön, akár pedig ezt az őrületes hosszú, nagy dísztollazatot. Aki különösen szerencsés, az pedig láthatja azt a sétája során, hogy kiterjesztik ezt a dísztollat, és mennyire szép, mint egy csipketerítő.
És hogyha jól tudom, az idei évben azért komoly pávaszaporulat várható. Már most is a tavalyi évet bőven túl teljesítették.
Így van, megjelentek az első kis pávák is, ugye a kis páva mamák, a tojók hozzák ilyenkor elő a fészekből a kicsikéket, és most az első 5 kis pávával sétáló tojót láttuk, de véletlenül ezután következik, hogy a többiek is előmerészkednek, előbátorodnak, és aztán, hogyha szerencséje van ennek az 5 kicsinek, és tényleg ügyesen követik a mamit a védett helyekre, például itt a konténertelepre, akkor nem eshet bántódásuk, és a ragadozók sem fogják őket elragadni.
Pávák után pedig ürgék, mert hogy ürge őröket keres a Bükki Nemzeti Park. Az önkéntesek feladata a frissen telepített állomány folyamatos megfigyelése és őrzése lesz. Tavaly indult live program az életképes ürge állomány fennmaradásának biztosításáért, melyben 11 szakmai szervezet működik együtt. A 8 éven át tartó programra összesen 9 millió eurót nyertek. Idén július 25-e és augusztus 5-e között telepítik vissza az ürgéket a dél-borsodi tájegységbe. Hág Flóra természetvédelmi referenssel Pilisi Csenge beszélgetett.
Az ürge egy fokozottan védett állat, régen kártevőként tartották számon, sőt még fogyasztották is esetenként, azonban már fokozottan védett állat lett, tehát a védettséget élvez, mert az állománya drasztikusan lecsökkent. Ez jellemző itt a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területére is, hogy vannak területek, ahol stagnál az állomány, de vannak olyan területek, ahonnan eltűntek az ürgék, és most abban a helyzetben vagyunk, hogy van egy 7 éves projekt, amiben a Bükki Nemzeti Park igazgatóság is részt vesz még 11 partner szervezettel. Ennek a célja az ürgék állományának a stabilizálása, és van egy olyan feladatunk ebben, hogy bizonyos területekre visszatelepítünk állatokat. Van egy terület a Kesznyitani Tájvédelmi Körzetben, ahol régen ismert volt az állatoknak a jelenléte, mára viszont már nem élnek ott ürgék, és erre a területre fogunk állatokat áttelepíteni.
Ideális az élő hely az állomány számára, tehát hogy ott újra meghonosodjanak az ürgék?
Nagyon sok oka lehet annak, hogyha egy állomány eltűnik. Itt javarészt az élőhelynek a megváltozása, tehát hogyha nincsen mondjuk legelő állat azon a területen, vagy nincsen kaszálás azon a területen, ami 15 centi alatt tartja a fűmagasságot, mert ez az állat a nyílt fűvű pusztáknak a lakója, tehát nagyon fontos neki, hogy kilásson a területről, ahol él. Maga az áttelepítés is ugye a szigorú szabályokhoz kötött. Erre a területre maximum 120 állatnak az áttelepítése fog most megtörténni, és igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy ahhoz, hogy áttelepíthess egy állományt, ahhoz szükség van egy nagyon stabil donor populációra, csúnyán mondva, tehát egy olyan állományra, amiből gond nélkül kivehetünk ennyi állatot, mert ott semmi negatív következménye nem lesz ennek. A Liszt-Ferenc repülőtér egy nagyon stabil, több ezer egyedből álló populáció van, aminek nem probléma, hogyha segítenek egy új családnak a kialakításában. Ezzel kapcsolatban egyébként még az engedélyeztetések a mai napig folyamatban vannak, de igen, ez a terv, hogy egy olyan 120-150 állat és egy olyan helyről, ahol ez nem okoz problémát.
utána figyelik majd az állományt, hogy valóban meghonosodik-e ezen az új területen?
Igen, az áttelepítésnek a része az is, hogy ezeket az állatokat őrizni kell egy-két hétig. Ebben mi önkéntesek segítségét kértük. Egy olyan távolságból, ahogy nem zavarják az állatokat, majd megfigyelik. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ezek az állatok el lesznek egy ilyen kerítés segítségével még egy helyre így zárva, ami utána fel lesz szedve, és az őröknek az lesz a feladata, hogy figyeljék, hogy esetleg illetéktelenek nem járnak-e arra, vagy valamilyen kis ragadozó nem jár-e arra, mert ez az első egy-két hét tényleg nagyon érzékeny egy ilyen áttelepített állománynak a tekintetében, valamint reggelente hajnalban, amikor még nem kelnek fel az állatok, mert nappali aktivitású állatról van szó, akkor etetni is fogják őket, ezt úgy kell elképzelni, hogy arra a területre, ahol ott vannak az ürgék, majd kiszórnak nekik almát, napraforgó magot, hogy legyen még ez ilyen kis pótetetés ilyenkor, ami a külföldi példák alapján is, és hazai tapasztalatok szerint is egy nagyon jó taktika ilyenkor.
Bárki jelentkezhet ürgeőrnek?
18 éven felüliek jelentkezését várjuk, és hát vannak már jelentkezők, már szép száma, tehát azt is így ki szeretném emelni, hogy amennyiben szükséges lesz egy várólistát is össze kell állítanunk, mert a területen 2-3 önkéntesnél több azért nem tartózkodhat. De az a jó hírünk, hogy lesz még a következő 7 évben ilyen ürge áttelepítés, ahová szintén várjuk majd az önkénteseknek a jelentkezését, így reméljük, hogy mindenki részt tud venni ebben a gyakorlati természetvédelmi kis akcióban, aki szeretne.
Megkezdődött a levendula szüret a Balatonnál is. Az elmúlt években egyre több levendula kert nyitotta meg kapuit a tó körül, ahol a gyűjtés mellett a kultúra, a kikapcsolódás és a feltöltődés egyaránt szerepet kap. Köröshegyen 8 hektáron péntek óta lehet levendulát szedni, és a főszezon általában július elejéig kitart. Varga Tünde, Fábriné Horsa Viktóriával a Köröshegyi Tulipán és Levendula Park ügyvezetőjével beszélgetett.
Milyen az idei szezon?
Nagyon jól elkezdett a levendula virágozni, ugye ez a kedvező időjárásnak is köszönhető, a sok napsütésnek. Legelőször a francia levendulánk nyílik.
De hány fajta van?
Itt a parkban kettő fajta van, a francia, ugye ami sötét lila, és körülbelül egy 2-3 héttel később indul az angol, ami inkább ilyen halványabb lila, szürkésebb színű. Van egy másik angolunk is, ami sötétebb lila, de az is angol, az viszont ilyen július végén. Én inkább, amikor kezd nyílni.
Tehát akkor augusztus végéig tart a szezon, mondhatjuk így?
Így van. Tehát nyár elejétől egészen augusztus végéig levendulával vagyunk tele.
Ez a szárazság nem viselte meg a növényt, vagy öntözik?
Kell öntözni, viszont azért a levendula az elég szárazságtűrő növény, a sok napsütést azt szereti. De azért öntözzük, igen, tehát kell. Körülbelül egy negyedét felhasználjuk, olajok készülnek belőle.
Ezt nem kell minden évben ugye újraültetni, mert évelő. De mit igényel, kell-e kaszálni, metszeni? Komoly munka van a mögött, hogy ez a park így néz ki, hogy kinéz.
Így van, vissza kell vágni ugye egyszer ősszel és egyszer tavasszal. Nyilván géppel csinálják, és ugye a sorok között ketten.
Ezt már lehet géppel metszeni?
Így van, ezt géppel metszik.
És meddig virágzik egy levendula? Meddig él?
14 éve lett telepítve ugye a legelsők, és azok még élnek, azokból még simán szednek.
Mennyire népszerű a levendula? Az elején, amikor a park nyitott, emlékszem, akkor azért még sokan furcsán néztek, hogy levendula Magyarországon, Balatonpart, nem Tihanyban. Ez már egy furcsaság volt. Most már ezen túl vagyunk? Mit tapasztal?
Szerintem igen, túl vagyunk már rajta. Elég ismert növény lett. Tényleg egyre többen kezdenek már levendula kisebb ültetvényeket telepíteni. Szerintem szeretik az emberek. Ugye gyógyhatása is van a franciának, és sok mindenre használják.
Aki ide jön, az elsősorban szedni jön, vagy élményt keres?
Mindkettőt talán, mert tényleg valaki azért szedi, hogy leszárítsa otthon és felhasználja, vagy ugye szörpöt csinál belőle például, de most már így a parknak az a látványa is ugye egyre jobban fejlődik, úgy fentről nálunk a balatoni panorában nagyon szépen látszik, és ugye van egy kézműves kis ajándékboltunk, valamint egy kávézónk.
Tehát van, aki kifejezetten kikapcsolódnia?
Igen, azt vesszük észre, hogy igen. Meg hát a látvány miatt, nem is biztos, hogy szednek.
Minden évben szoktak lenni kulturális programok a levendulásban. Idén is így lesz ez?
Igen, tervezzük idén is. Mozit mindenképpen. Fent a Ligetben, a rendezvénytéren. Nagyon nagy sikere volt. És igen, szoktak koncertek is lenni. Mindig szerintem az emberek azért keresik az újdonságokat. Ha mindig tud újulni valamivel, akkor azért az emberek vissza fognak jönni.
Tehát kell mindig valami újat mutatni.
Szerintem igen.
Ön mikor járt itt először?
4 éve.
Mint látogató?
Nem, mint dolgozó.
Hát előtte sem jött, járt itt?
Nem, sajnos nem. Pedig közel lakom, de nem voltam itt. amit így utólag bánok egyébként.
Azért kérdeztem, mikor először itt járt, akkor mi nyűgözte leginkább, a panoráma, a látvány, mert tényleg olyan, mintha egy Provence kis Franciaország lenne itt miniatűr változatban, vagy az egésznek a hangulata?
A látvány, de ahogy ugye többet már ugye kijöttem, és dolgozni is teljesen más itt, mint mondjuk egy irodában.
Egész nap a levendula között van, nem unja meg?
Nem.
De használja otthon is esetleg?
Szeretjük a szörpöt is, a sütibe is ugye lehet rakni. Én az ízét nagyon szeretem, és használom otthon is.
Mávinfo.
Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Váci Viktor. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma hajnalban országszerte zavartalan a vonatközlekedés. Reggel pótlóbusz közlekedik Miskolc felé az Ózdról 5 óra 33-kor és a Szendrőről 6 óra 17-kor induló személyvonat helyett, valamint az Ócsáról 6 óra 24-kor Kőbánya Kispestre induló S21-es vonat helyett. Rákos rendezőállomáson felső vezetékkarban tartást végeznek a héten, péntek hajnalig éjszakánként éjfél és 4 óra között pótlóbuszok közlekednek a Nyugati és Rákospalota Újpest között az S70-es és S71-es, a Nyugati és Angyalföld között az S72-es vonatok helyett. Jó utat kívánok!
Köszönjük szépen! Fél hat múlt egy perccel, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Új sorozatot indítunk itt a Hajnaltájban. Jane Goodall emlékére több kis epizódban idézzük fel a világhírű kutató és elkötelezett természetvédő legfontosabb gondolatait. Az első rész hamarosan 6 óra előtt lesz hallható. Most hírek következnek a stúdióban, Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Miniszteri biztost neveznek ki a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárására, és kárpótlást kapnak az áldozatok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal átfogó vizsgálatra kérte a tárcát annak érdekében, hogy újra lehessen építeni az előző kormány alatt lerombolt rendszert. A pedofil bűnügyek feltárására külön nyomozó csoport felállítását kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt egyúttal sürgeti, hogy a gyermekek sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Mecser Tamás lett az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányságot vezette. Az ORFK élén Balogh János rendőraltábornagyot váltja. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják majd meg. Ma van a Nemzetközi Levéltári Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a múltunkat őrző dokumentumok fontosságára. Ezen a napon a levéltárak gyakran nyitott kapukkal, kiállításokkal és érdekes programokkal várják az érdeklődőket. Ami az időjárást illeti, napközben országszerte sok napsütés valószínű, délután főként a Kisalföldön, illetve az északi középhegységben elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 29 és 34, késő este 21 és 26 fok között alakul. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein, hallgassuk Balogh Tamástól.
Köszönöm szépen. Budapesten 16 fokos a hajnal, még Győrben 15 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 16 fok, Sopron 17 fok, Szombathely 15 fok, Pápa ugyancsak 15 fok. Veszprém 16 fok, Szentgotthárd 16 fok, Zalaegerszeg 17 fok, Keszthely 16 fok, Nagykanizsa 13 fok, Kaposvár 14 fok, Siófok gyenge keleti szél fúj és 18 fokos a hajnal, a Balaton vize pedig 24 fokos. Pécs 18 fok, Paks 13 fok, Baja 13 fok, Kecskemét 15 fok, Egerben 15 fokot mértek, Széchenyi 11 fok, Miskolc 13 fok, Szolnok 14 fok, Karcag gyenge észak-keleti szél fúj és 15 fokos a hajnal. Debrecen 14 fok, Nyíregyháza ugyancsak 14 fok, Záhony 12 fok, Szeged 15 fok, Békéscsaba 14 fok, Kékestetőn mérsékelt déli szél fúj és 15 fokos a hajnal. 4:04. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Az elmúlt hétvégén tartották az ország egyik legjobban várt kertészeti eseményét, az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokat.
Egyre többen jönnek, és ez nem csak a látogató számban nyilvánul meg, hanem a kiállítóknak a számában is. Most már jóval több, mint 100 kiállító van.
Aztán az idei magyarországi gyümölcstermés kettős képet mutat.
Nagyon jelentősek voltak a tavaszi fagykárok. Bizonyos gyümölcsfajoknál valamivel kedvezőbb, más gyümölcsfajoknál rosszabb helyzetet látunk, mint az elmúlt évben.
Úgy tűnik, az őszi, a kajszi és a cseresznye lesz a nyerő idén, a medgy és az alma sajnos síralmas állapotban van. További részletek majd 6 óra előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Papnánási Gabriella.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A tölgy és a hársa történelem során átívelő mitológiai, kulturális és gyakorlati jelentőségük miatt váltak Európa legfontosabb jelkép növényeivé. A tölgyfa az erő, a hatalom és az időtállóság szimbóluma, míg a hársfa a szeretet, a védelem és az egység jelképe, ezen kívül pedig a fafaj évezredek óta fontos gyógynövény is. További érdekességek következnek Bozsik gazdától.
Népek és nemzetek speciális növények.
Érdekes megfigyelni azt, hogy milyen növényeket választanak népek, nemzetek.
Megyes Éva kertészmérnök.
Az emberek már ősidők óta a növényeket mindig is egy egészen érdekes szempontból figyelték, szentként tekintettek rájuk, és jelképükként, szimbólumokként mindig olyan növényeket választottak, amelyek hosszú életűek, erősek, kitartóak. Ennek megfelelően került a népek, nemzetek figyelem körébe a fa. Már azokon a vidékeken, ahol őshonosak voltak a fa. A fák közül, különösen itt európai területen, a tölgyfa és a hársfa az, ami a legtöbb nemzet jelképeként megjelenik. A kelták, a balti népek, a skandinávok, a germán népek, illetve szlávok is a tölgyfát tekintették igazán nemzeti jelképükként, mert a tölgyfa a büszkeség, az erő és a halhatatlanság jelképe. 1848-ban Frankfurtban volt egy nagy germán találkozó, ahol is a germán népek megegyeztek abban, hogy a tölgyfát fogják választani nemzeti jelképükként. És mi érdekes, hogy ugyanúgy 1848-ban Prágában pedig volt egy nagy szláv találkozó, ahol viszont a szlávok a germán tölgyel ellentétben a hársfát jelölték meg nemzeti szimbólumként. A hársfa ettől kezdve például Csehország szimbóluma mind a mai napig. Bár ez is érdekes, hogy különbséget kell tennünk aszerint, hogy milyen vidéken élnek. És valóban aszerint, hogy milyen vidéken élnek, milyen fa ott az őshonos, és az őshonos fák között keresik meg a népek jelképeiket. Fontos dolog, hogy a népek miért a fát választották jelképeként. Egyrészt az istenek lakóhelyének tekintették őket, másrészt nagyon-nagyon sokféle tekintetben segített az embert. Árnyékot adtak, védték, élelmet adtak, italt adtak. A faanyagból faragni lehetett, fel lehetett használni különféle építkezésekre. Például a templomoknál az oltárt nagyon gyakran tölgyfából készítették, vagy éppen hársfából. Érdekes megfigyelni azt is, hogy már az ókor embere is mennyire a fa felé fordult. Plinius írásaiban volt olvasható az, hogy amennyiben a fa valóban szent faként, illetve az istenek lakóhelye volt, vajon melyik fa, melyik isten ehhez tartozott. A tölgyfa Jupiteré volt, a babér Apollóé, az olajfa Minerváé, a Myrtus Vénuszé, a nyárfa pedig Herkulesé. Tehát így a fa, illetve az istenek jelenléte, amennyiben fát ültettek egy kertben vagy egy területen, már ott volt, megjelent az isten is a fa jelképeként.
Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, írja meg nekünk a hajnaltaj@mtva.hu címre. Az elmúlt hétvégén tartották az ország egyik legjobban várt kertészeti eseményét, az Európai Dísznövény és Kertművészeti Napokat, amelynek a Fehérvár Csurgói Károlyi Kastély ad otthont 22 éve. Az ország számos részéből jöttek szakmai kiállítók, illetve a konferencián Ciprus, Írország és Franciaország kertjei is megjelentek. A színes, illatos, pazar látvány elbűvölte idén is a 10 000-nyi látogatót, akik vásárolni is tudtak a kiállítók gyönyörű növényeiből. Benkő Andrea először már Ferencnéhez lépett oda, aki visszatérő látogatója a kertművészeti napoknak.
Látom, hogy jól megpakolta a szatyrokat. Nagyon sok szép virág van, tudja a nevüket?
Sajnos a nevüket nem tudom. Én csak így szerelemből vásárolok, lehetőleg évelőt és igénytelen. És most úgy jöttem el, hogy már szinte teli a kert, de ezt a 6 szatyrot azért csak sikerült megtölteni. Mindig a színek elcsábítanak. Az én nagymamám makói volt, 900-ba született. Annyira szerette a virágokat, hogy ő már Hollandiából hozatott tulipánokat és virágokat. Ő neki zöld ujja volt, mert amihez hozzányúlt, az mind megerett. Olyan csodálatos kertje volt, visszagondolok rá, hogy hogy miért nem figyeltem jobban, de valamit biztos mégiscsak átörökített belém.
Károlyi György és felesége Angelika asszony 22 éve szervezik a Kertbarátok egyik legnagyobb találkozóját. Károlyi Györgytől azt kérdeztem, hogy honnan, hova jutottak el.
Elég messzire jutottunk, mert amikor 22 évvel ezelőtt elképzeltük, hogy ha lehetne egy ilyen eseményt itt Magyarországon megvalósítani, akkor fogalmunk se volt, hogy mit indítunk. Az első évben eljött vagy 1000 vagy 1500 látogató, ami azért nagyon biztató volt. Most már nem 1500 látogatót fogadunk ez alatt a hétvége alatt, közel 10 000-et.
Nem csak a vásárról szól, a dísznövényekről szól ez a hétvége, hanem van egy szakmai része is.
Külföldről is jönnek szakmai és tudományos témákat bemutatni. Minden évben annak a két országnak a képviselőit hívjuk meg díszvendégként, akik abban az évben az Európai Unió elnökségét látják el. Most már 22 év után minden európai ország megjelent. A meghívottak a saját országukban létező szép kerteket, vagy kerti elképzeléseket mutatják be szakmai konferenciákon.
Én azt látom évről évre, hogy akik megjelennek standokat, akik kiállítanak, ugye van egy verseny is, hogy kié lesz a legszebb stand. Én legalábbis ezt tapasztalom, hogy megszületett egy igény arra, hogy az otthoni kert is legyen szebb, fenntarthatóbb. Önök milyen visszajelzéseket kapnak?
Amit mi érzékelünk, az az, hogy egyrészt egyre többen jönnek, és ez nem csak a látogató számban nyilvánul meg, hanem a kiállítóknak a számában is. Most már jóval több, mint 100 kiállító van, idén 130-nál is több van, tehát ez egy visszajelzés, ami mutatja, hogy a szakma is érdeklődést mutat. Intézményileg is a magyar hatóságok rájöttek, hogy ez egy téma, amelyet nem csak követni kell, hanem bátorítani is. Így jött létre például pár évvel ezelőtt a Magyar Kertörökség Alapítvány.
A Bácz-Rátóti Nemzeti Botanikus Kert az első kiállításoktól megjelent Fehérvárcsurgon. Dobóné Göncz Katalina botanikus kert munkatársa a növények csodáiról is mesélt nekem.
Mint kert sors összekapcsolódik a fehérvárcsurgói Károlyi Kastély kert és a Nemzeti Botanikus Kertnek a története is Bácz-Rátóton, tehát mindkettő történeti kert és tájképi kert. Én a maglaborba dolgozom, tehát a botanikus kertek közötti nemzetközi magcserét is koordináljuk, ami az élőnövénygyűjteményünk gazdagításának egy nagyon fontos forrása. Hoztunk ilyen kis látványos termésdekorációkat.
Olyan, mint egy gyönyörű virág lenne barna színárnyalatokban.
A bükkmaknak a terméséje. Aztán a botanikus kertek küldetéséről hoztunk egy kis kiadványt. Több könyvünk van. Jelenlegi kertvezetőnk Fráter Erzsébetnek a legújabb könyve is itt díszeleg a szép magyar kertekről.
Nagyon megragadta a figyelmemet ez a kémcső sorozat. Hányféle növénynek a magja van itt?
Nem számoltam meg, de nagyon sokféle mag fut át a kezeink között. Mindegyik más küldetéssel, más stratégiával az életben maradáshoz. Ezt lehet rajtuk megcsodálni többek között.
Egy olyan ember, aki a magokkal foglalkozik, mit gondol a növényekről?
Nélkülük nincs élet. Egy olyan csodálatos dologra képesek, ami egyedülálló az élő lények között. Napenergiát eltárolják, saját testüket felépítik, praktikusak, nincs semmi se véletlenül bennük.
Alig, ha nem szüretre érett a Feketicsi megy a vajdasági Bács-Fekete-hegy területén. A település messze földön híres sötét bordó színű jellegzetes ízvilágú terméseiről, amelyeket nem csak feldolgoznak és értékesítenek, hanem egy nagyszabású rendezvénnyel is ünnepelnek évről évre. A helyiek már javában készülnek a hétvégi Bács-Fekete-hegyi falunapokra és megynapokra. Nem mellesleg az idei termés egészen jól alakul, mondják a gazdálkodók. A riporter Mecserik Anita.
Bács-Fekete-hegy szinte minden ház előtt találni lehet megyfát. A helyiek kifejezetten szeretik, ugyanis a fa nem csak árnyékot ad, de termése kifejezetten finom és könnyű is a gondozása. Sokan csak egy-két fát tartanak, míg mások egy egész vállalkozást építettek a megyre. Horkai Zsolt helyi termelő mintegy 330 megyfát gondoz.
Valamikor a családban már nagyapám volt az első megytermesztő, ő annak a 70-es években 600 megyfája volt, annak idején volt a kis megytermesztő a faluban, annak idején 6-8 ezer fájuk is voltak a nagy megytermesztőknek, utána ugye változott ez a helyzet, hogy nem tudták értékesíteni a megyet, és egyszerűen kiirtották a 80-as évek elejére az ültetvényt, de a családunk az kitartotta a megytermesztés mellett, itt ebbe a gyümölcsösbe egy kb. 200 megyfánk az azóta is folyamatosan van, jelen pillanatban nekem 0,7 hektáron van megy ültetvényem, ez ilyen 330 fa körülbelül. Sajnos az elmúlt pár évben ez a szárazság megviselte a fákat, és az idejében ugye az öntözését meg muszáj oldani, mert egyszerűen látom azt, hogy nem megy tovább öntözés nélkül.
Tavaly kifejezetten rosszul alakult a terméshozam, mintegy 90%-os fagykár keletkezett. Idén azonban sokkal pozitívabb a helyzet, csak úgy vöröslik a termés a fákon.
Az idén virágzásban is jó idő volt, meg hát idáig is azt mondom, hogy kedvezett az idő, nagyobb vihar, jég nem volt, hál' Isten itt ugye felénk. Viszont egy picit lehet, hogy apróbb lesz a termés, viszont a csapadékhiánynak köszönve, és annak, hogy nagyon sok megy van a fákon.
A sötét bordó, szinte fekete héjú termés nem csak különleges ízéről ismert, hanem magas antioxidáns tartalmáról is. Korán érik, ellenálló a betegségekkel szemben, valamint cukorsav aránya rendkívül kedvező. Teljes érésben a húsa is sötét bordó, erősen festőlevű, így akár szörp, lekvár, pálinka vagy bor is készíthető belőle. Emellett olyan része is felhasználható, amire talán nem is gondolnánk, ilyen a mag vagy a szár.
A legfontosabb tulajdonság az, hogy teljesen betegség ellenálló. A biotermesztésre teljesen alkalmas, ugyanakkor nem elhanyagató maga a gyümölcsnek a minőség, a beltartalma, ilyen 22-24 mm-es átmérője a megy, ilyen középnagynak minősül. Nagyon finom ugye friss fogyasztásra is, és belőle mindenfajta termék készíthető. Ugyanúgy kompót, dzsem, pálinka, bor, likőr, gyümölcslé, fogyasztása is kiváló, mert a színanyaga nem változik, nagyon szereti a cukrászipar, ugye az édességipar tortákra, ugye kalácsok készítésre is kiváló, úgyhogy talán azt mondom, hogy egyik legsok oldalúban felhasználható gyümölcsünk.
Hallottam egyéb felhasználási módokat, hogy a magokat, a szárát is fel tudjuk használni.
Ugye hát maga a megy szára is, ugye mint gyógynövény használható, de ugyanakkor még a magot is ugye felhasználjuk, mert ugye kimagozzuk a megyet feldolgozásnál, és a magot ezt beszárítsuk, és ugye ezzel a magból ilyen megy magak töltött párnákat lehet készíteni, egyrészt ilyen anatómiai dolgokra alátámasztani ugye egy testrészeket, de ugyanakkor baba hasmelegítőre is kiváló, ugyanis nagyon jó hőtároló.
A feketicsi megy története több száz évre nyúlik vissza. Fekete Andor, a Bács-Fekete-hegyi gazdakör elnöke.
Helytörténészünk Sárkozi Ferenc feljegyzései alapján valamikor az 1920-as évekbe került be ez a gyümölcs ide a település határain belőlre, amikor is Kecskemét környékén szolgálták katonaiveiket, és ott találkoztak ebből a nagyszemű fekete édes meggyel, és annyira megkedvelték, hogy egy-egy facsemetét hazahoztak magukkal, és itt lett elszaporítva egy Bács-Fekete egyen, hiszen nagyon jó érzi magát, és könnyen szaporítható gyümölcsről beszélünk, és itt megtalálta az igazi otthonát. A 60-as években volt a fénykora, a virágkora, amikor óriási ültetvények és vagonszámra termesztették és értékesítették magát a meggyet, mint friss fogyasztásra számba. Hanyatlás az valamikor ott a 70-es évek végén, 80-as években következett be, amikor is az olcsóbb gépi betakarított megy kiszorította a piacról, de viszont ugye, mint látható így a feketicsi határban, illetve az utcákon, az udvarokon, hogy maga a lakosság nem felejtette el magának a megynek a szeretetét.
A helyiek, különösen a Bács-Fekete-hegyi gazdakör nagy hangsúlyt fektet a feketicsi megy termesztésének hagyományára. Egyik legnagyobb kezdeményezésük a Bács-Fekete-hegyi falunap és megynapok szervezése.
Az idei magyarországi gyümölcstermés kettős képet mutat. A tavaszi fagyok ugyan okoztak lokális terméskiesést, de sok gyümölcsös sikeresen átvészelte a kritikus időszakot, így a tavalyi történelmi aszályos és fagykáros év után az idei szezon kielégítő termést hozhat. Úgy tűnik, az őszi, a kajszi és a cseresznye lesz a nyerő, a medgy és az alma sajnos síralmas állapotban van. Az ország őszi barack termésének a 60%-át adja a Szatymazi termőtáj, ott bizakodók a gazdák. Nagy Margit összeállítása.
Mandula barack az, amit mostan terem.
Ilonka néni kiskertjében szépen fejlődik a kajszi barack.
Van 2-3 már.
Mikor volt utoljára ilyen jó termés?
3 éve.
Tavaly semmi nem volt?
Nem volt, egy szál nem volt ma, 7 fány, és én attól locsoltam. És most visszaadta azt, amit én akkor adtam neki.
A szatymazi nagy barackültetvényeken is bizakodók a termesztők, nyilatkozta a Hajnaltájnak Gyuris Mihály, a Délalföldi Őszi Barack Termesztők Szövetségének elnöke.
Jelentős károk úgy gondolom, hogy nincsenek. Van egy-egy termelő, akinek rossz volt a mikroklímája egy adott kisebb területen, és bizony komolyabb kárt szenvedtek, viszont ez a térség termését döntően nem befolyásolja. De én azt mondom, hogy az előzetes információk szerint, amik eddig befutottak, egy elfogadható jó kis termésünk lesz.
Tavaly 80%-os volt az elfagyás, azt megelőzően 80%-os volt a termés. Most?
80%-ra tippelném most.
Országosan nem ennyire jók a terméskilátások, ezt Apáti Ferenctől, a Fruitweb zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet elnökétől tudtuk meg.
Ugyanúgy, mint a tavalyi évben, ebben az évben is nagyon jelentősek voltak a tavaszi fagykárok. Bizonyos gyümölcsfajoknál valamivel kedvezőbb, más gyümölcsfajoknál rosszabb helyzetet látunk, mint az elmúlt évben. Úgy látszik, hogy a cseresznye, a kajszi barack és őszi barack esetében, amely kultúrák tavaly 80-90%-os terméskiesést szenvedtek el, most valamivel jobb a helyzet. A termés prognózisunk a következő napokban készül el, de úgy látjuk, hogy ugyan 50%-ot meghaladó a terméskiesés mértéke ezeknél a kultúráknál is, de nem éri el azt a 80%-ot, amit tavaly el kellett szenvednünk. Vagyis valamivel jobb a helyzet, ez most például a cseresznye piacon az első héten meg is látszik az árakon, mert az első heti árak valahol a 20-30 vagy akár 40%-kal a tavalyi hasonló időszak árai alatt vannak. Ebből messze menő következtetés nem feltétlenül kell levonni, mert a cseresznye egy nagyon érzékeny gyümölcs. Két dolog árthat még a cseresznye termésnek a következő 6 hétben. Az egyik, hogyha nem lesz eső, mert akkor az aszálnyat apró marad. A másik, hogyha sok eső lesz, mert akkor meg kicsattog, kireped a cseresznye. Vagyis mind a kettő esemény, ha nagyon elbillen az extremitások irányába a mérleg, tud negatívan hatni a kínálatra, ha a kínálat csökken, az árak emelkednek. A kajszi és őszi barack még igazából nem indult el, de ott is azt látjuk, hogy a őszi barackban a délalföldi termesztőkörzetet, vagy kajszi barackban a dunántúli termesztőkörzetek többségét kevésbé érintették a tavaszi fagyok. Így most jobb a helyzet, mint tavaly.
80%-os termést ígérnek, hallottam itt a szatymazi termőtájon.
A szatymazi termőtájon őszi barackban elképzelhető, hogy a termőtáj átlagában közelíteni fog a 80%-os termés szinthez a termés, és de például Borsodban vagy az ország más részein az őszi barack is szenvedett el nagyon súlyos károkat, különösen a Duna-Tisza közén. Nagyon szólt a kép, borzasztóan heterogén a kép a térségtől függően, de valóban az látszik, hogy most azokban a kultúrákban, ahol a tavaly legnagyobb károk voltak, cseresznye, kajszi barack, őszi barack, valamivel jobb a helyzet a nagyon jelentős terméskiesések ellenére is.
Itt a keceli területen nagyon sok megy van.
Két legnagyobb gyümölcs kultúránk, az alma és a megy, viszont úgy tűnik, hogy még nagyobb terméskiesést szenvedett el, mint tavaly. Megyből egy normális évben 60 ezer tonna körüli mennyiséget kellene tudnunk betakarítani. Tavaly 40 ezer tonnánál megállt ez a termés, és most úgy tűnik, hogy ha meg is haladja a 30 ezer tonnát, akkor nem jelentős mértékben. Bár most még óvatosabban inkább a 30-35 ezer tonna köré tennénk a megytermést. Almából 500 ezer tonnát kellene tudnunk előállítani, tavaly 170 ezer tonna termet megkockáztatunk, bár még almában nagyon-nagyon kora ilyet mondani, hogy nem lesz meg a tavalyi 170 ezer tonnás mennyiség sem. Úgyhogy a két nagyobb kultúránk szenvedte el ebben az évben a legnagyobb kieséseket.
Új sorozatot indítunk itt a Hajnaltájban, és ebben ismét központi szerepet kap a környezetvédelme. Jane Goodall emlékére több kis epizódban idézzük fel a világhírű kutató és elkötelezett természetvédő legfontosabb gondolatait, az általa alapított hálózat működését és a most is létező programokat. Idén tavasszal a Csimpánz Kutató nevét viselő intézet elindította a Jane Goodall napot, amelyet hagyományteremtőnek szántak. A riporter Bicsák Eszter.
Jane Goodall nyomában.
This is me, this is Jane.
Ezek a furcsa hangok csimpánz nyelven valóban annyit tesznek, Jane vagyok. A tavaly elhunyt világhírű etológus-antropológus egész életműve az élővilág megismeréséről, a fajok védelméről és kutatásáról szólt. A földanya védelmének fontosságáról sokszor beszélt.
Gyakran hallom az embereknél, hogyha ez az apró rovar eltűnik, igazából nem változik semmi, nem számít. De az a helyzet, hogy minden összekapcsolódik, és lehet, hogy ez az apró rovar egy másik élőlény fő táplálék forrása, és lehet, hogy az is eltűnne. És így tovább, az összekapcsolódás miatt. Ezt nevezzük biodiverzitásnak, de én jobban szeretem az élethálójának hívni, amelyben a szálak együttese gyönyörű mintát alkot. És ez a minta most bomladozik.
És az általa alapított Jane Goodall intézet 1977 óta segíti az afrikai gombei kutatásokat és a csimpánzok megmentését. A hazai társintézet akkor még Rügyek és Gyökerek néven éppen 20 éve alakult. Feladataikról Kádár András, a Magyarországi Jane Goodall Intézet ügyvezetője, főtitkára beszél.
Globális szervezet vagyunk, igazából 30 országban működik Jane Goodall Intézet. Itt Magyarországon 2006-ban alakult meg a Magyarországi Intézet, és Jane Goodall példaképünk, az inspirációnk, a tanítónk, és az ő munkássága, illetve felfedezései, amik megváltoztatták önmagunkról és a főemlősökről alkotott képünket. Ez óriási hatással volt a világra. Az is, hogy az állatokhoz hogy állunk hozzá, illetve a természethez is, hogy cselekednünk kell azért, hogy egy jobb világban élhessünk a fiatalokat, illetve saját magunkat, a felnőtteket, illetve a közösségeket is inspiráljuk arra, hogy tegyenek a természetért, az állatokért és az emberekért. És ez a Jane Goodall nap, Jane Goodall születésnapja, április 3-a, egy olyan nap, ahol erről beszélünk, illetve cselekedünk, hajtunk végre, akár virágot ültetünk, fát ültetünk, szemetet szedünk, elmegyünk akár egy menhelyre, ahol az állatok jólétéért teszünk, vagy a csimpánzokért, akik az állatkertekben élnek, akár a pécsi állatkertben, vagy akár a győri állatkertben, egy rajzversenyt szervezünk, tehát bármit, amivel felhívjuk a figyelmet az állatok, a természet és az állat emberek segítésére, ezekkel ünnepeljük tulajdonképpen a Jane Goodall napot.
Jane Goodallról azt érdemes tudni, aki hallotta már előadását, tudja, hogy nagyon egyértelmű, rövid üzenetekben tudott kommunikálni. Tehát ilyen szempontból nagyon jó marketingese volt ennek a témának. Tehát ha csak ilyen címszavakat mondok, mint Rügyek és Gyökerek, vagy Cselekedj lokálisan, gondolkodj globálisan, amely most fordítva kellett volna mondani, de hogy ez is egy ilyen típusú üzenet, nyilván nem kell nagyon lefordítani. Ezeket csak közvetíteni kell, és akkor majd a gyerekek így fogják tenni?
Igen, nekünk csak beszélnünk kell igazából az élet és a természet, az állatok fontosságáról, illetve Jane tényleg így nagyon röviden meg tudott mindent fogalmazni, én már annyit beszéltem, ő ezt így szerintem egy mondatban összefoglalta volna, de fontos, hogy megértsék a fiatalok, és közösen tegyenek ezekért a dolgokért, amik nekik fontosak, az őket zavaró problémákat térképezzék fel, és közösen összefogva oldják meg ezeket. Erről szól az a Rutzenschutz program, a Rügyek és Gyökerek program.
És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország, mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Németh László, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Papnánási Gabriella nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.